Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az Izsaiás próféta könyvének 9. részéből, a 9. rész 2. versétől a 7. versig terjedő igeszakaszból eképpen. A nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod-e népet, nagy örömöt szerzesz néki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikoron zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Isten áldása legyen az ő igéinek meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk, és köszönjük, hogy te adsz okot az ünneplésre, hogy te magad vagy az oka a mi ünnepünknek. Köszönjük neked, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megtapasztaltuk a te szeretetedet, a te kegyelmedet az elmúlt héten is. Köszönjük neked azt is, hogy most szólni akarsz hozzánk, hogy készítesz számunkra üzenetet. Köszönjük neked, hogy te jól ismered a mi szívünket. Te tudod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen gondolatokkal, milyen vágyakkal érkeztünk ide. Te látod, hogy talán ránk is igaz az ige, hogy sötétségben ülünk, és szükségünk van a te világosságodra. Így kérünk, hogy a te igéd világosságával ragyog körül bennünket. Te mutasd meg, hogy milyenek vagyunk valójában. Te mutasd meg nekünk magadat. Te mutasd meg nekünk a következő lépést, az előttünk lévő utat. És add, hogy valóban tudjunk neked örvendezni. Add, hogy tudjuk meglátni ebben a rohanó világban, ahol talán minden összeomlani látszik, minden keret szétesik, hogy te uralkodsz, te mindezek fölött állsz, és hogy a te uralmadnak nem lesz vége. Add, hogy ez alá, az uralom alá tudjuk és akarjuk oda engedni a mi életünket, tudjuk magunkat odaszánni mindenestől neked. Így kérünk, hogy szólj hozzánk a te igéden, a te szent lelkeden keresztül, az Úr Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét az iménti fejezetből olvasom, Ézsaiás könyve 9. részéből a 3. vers egy kis részét. Te megsokasítod a népet, és nagy örömöt szerzesz neki. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket advent első vasárnapján. Meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, és most már arccal vagyunk az ünnep felé. És nagyon jó, hogy ez az ige most előkerült, mert tisztázza bennünk azt, hogy mi az ünnep. Azt olvasunk itt az Ézsaiás könyvében, hogy ünnepet szerzesz nekik, vagyis Isten szerez ünnepet a népnek. Ezt jó, ha tudjuk, hogy nem mi csináljuk az ünnepet, akkor sem, hogyha kerekítettünk Jézus Krisztus köré egy nagy karácsonyozást, sose kérte egyébként. Sose szerette, hogyha ugrálnak körülötte, nem is óhajtott ilyesmit, hanem azt mondta magáról, és ez volt az ő programja, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Most végig ezen az ünnepen, innentől kezdve ne felejtsük el, hogy ő szerez nekünk ünnepet, és ő szerez nekünk nagy örömet. Nekem ma annyi dolgom van, hogy a mai ige alapján szeretném elmondani, hogy nekem már ebben az igében hogyan szerzett örömet Isten készülés közben. Az első, és tulajdonképpen ez lesz a nagy öröm, majd ebből, mint a karfiolból így kijönnek, kitüremkednek a többi üzenetek, az, hogy Isten szavatartó Isten. Mindaz, amit több száz évvel Jézus Krisztus születés előtt Ézsaiás próféta megmondott, amit Isten általa üzent, az úgy lett. Isten szavában, ezt tudjuk, nincs semmiféle túlzás, nincs benne csúsztatás. Isten szava úgy, ahogy van, igaz. És noha minden bizonytalan bennünk is, meg körülöttünk is, az egzisztenciánk, az egészségi állapotunk, az időjárás, a gazdasági helyzet és minden, de azért jó tudni, hogy van egy olyan dolog az életben, égen és földön, ami tuti biztos. Elhull a virág, meg elszárad a fű, meg összedőlnek a hegyek, és leomlanak a tengerbe, de az Isten beszéde megmarad, és megáll, és abból nem fog elveszni egy pontocska sem. Nos, Isten szavatartó Isten. És ahogyan Ézsaiás korától Jézusig tartotta magát az ő ígéretéhez, és minden úgy lett, ahogyan ő megmondta, ez így van ma is. Amiket a hívők ígéretként kapnak, testvérek, azt Isten ma is betartja, és ahhoz ma is ragaszkodik. Azt ma is komolyan veszi a hívők életében, amit ő mondott. Hogy miért tartom fontosnak azt, hogy a hívő emberek táplálkozzanak Isten ígéreteivel, azt már is megmondom. Azt gondolom, hogy magunkat hőmérőzni, magunkat figyelni, megállapítani magunkról, hogy elnye-benje valóban nagyon bűnös, vétkesek és ilyenek meg olyanok vagyunk, nem sokáig érdemes. Mert nem vagyunk vele előbbre. Ha az ember magántájékozódik, a saját bűneire meg gyengeségére néz sokáig, akkor teljesen elzsibbad. Annak a révületében marad, és nem tud lépni. Megbénul. Azt gondolom, hogy a lelkiismeret fordulást mindnyáján ismerjük. Akik templomba elmegyünk, vagy eljárunk, azok pontosan tudjuk, hogy Isten előtt bűnösök vagyunk. Tudjuk a bűneinket is, na de sokáig ezen töprengeni, sokáig ezen tipródni, azt gondolom, hogy nem is szabad. Hanem sokkal többet kellene Istenre nézni, hogy a magunkra révedést abba hagyni, levenni a tekintetünket magunkról és Istenre nézni, és arra, hogy ő mit ígér a hívőnek, hogy mi lehetek, mibe akar ő engem bevonni. És akkor ez egyből tovább lendít, egyből valami másra irányítja a tekintetemet, és aktivitásra buzdít. És én most szeretnék Isten ígéreteiből majd egy csokrot, néhányat a testvérek elé tárni, amit egyébként tudnak, de most jó lenne, ha megerősödnénk benne. Mert Isten szavatartó Isten, és az ígéretek ma is működnek. Olyan nagy tanulság volt számomra egyszer, amikor a Dávid történeteket olvastam. És Dávid sorsában volt egy olyan szakasz, amikor a Saultól való üldözésbe teljesen belefáradt már. Amikor elhatározta, hogy átmegy a filiszteusokhoz. Most már külföldre megy. Amikor úgy érezte, hogy az ellenség földjén inkább jobb lesz, mert ott legalább békén hagyják. Ott tudja a viszonyokat. És ezen a ponton, amikor úgy megsötétedik, elbátortalanodik, már nem tudja, hogy honnan, hová tart, akkor jön Jonatán, és nem borul a nyakába, és tutuljgatja, és vállon vereget, és egy dolgot tesz. Lefújja a port Isten ígéretéről, és azt mondja, hogy emlékezz vissza rá, hogy Isten neked megmondta, hogy király leszel. És ez elég. És aztán hazamegy Jonatán. Ennyi dolga volt, hogy emlékeztesse őt Isten ígéretére. És Dávid helyrejött, megerősödött, és tovább bírta azt a harcot, amíg tényleg sorra kerülhetett, és ő lehetett a király. Nos, ezért gondolom, hogy Isten ígéretein kondicionálódjunk inkább, mert az megerősít, mint az, hogy magunkat bájkáljuk, és a magunk bűnét részletezzük. Azt egyszer elmondtuk, és aztán hagyjuk a hátunk mögött, és felejtsük el, ahogyan Isten is hajlandó ezt megtenni. No hát, néhány az ígéretek közül. Az első ilyen, ami számomra is nagy öröm, és a hívő nép számára is nagy öröm lehet, az, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Olyan profánnak tűnik, nem? Hát tehát ez hívő, hát igen. De azért nem mindig vagyunk úgy, hogy elmerjük hinni, hogy nem hiába imádkozunk. Az özvegyasszony példázata, amit Jézus Krisztus elmond, az nagyon nagy bátorságot önt belénk, ha emlékszünk arra, hogy van egy özvegyasszony és van egy hamis bíró, aki nem rendezi az özvegy sorsát, valószínűleg az özvegyeknek akkor se volt túl nagy súlyuk, és túl sok pénzük ahhoz, hogy megkenjék azokat, akiket meg kell. A dolog fektetve van, az akta benne a fiókba, és semmi nem történik. És az özvegy asszony állandóan jár a bíró nyakára. És egy idő után azt mondja ez a hamis bíró, hogy most már unom ezt a dolgot, csak azért, hogy békén hagyjon, megteszem. És azt mondja az Úr Jézus, hogy hát a ti atyátok ne fordulna oda azokhoz, akik rendszeresen és húzamosan és hosszú távon zörgetnek nála. És ne gondoljuk, hogy annyi súlyunk van csupán, mint amennyi egy özvegyasszony szavának ma a világban, mert az imádkozó nép Isten szívére lehet befolyással. Az imádkozók Isten szívét befolyásolják, és ez nem kis dolog. És kérem, hogy vegyük ezt komolyan, hogy nem hiába imádkozunk. Isten szavatartó, és azt mondta, hogy nem hiába, akkor nem hiába. Egy másik ilyen öröm az például, hogy aki Jézus Krisztuson keresztül közelít Istenhez, azt ő mindig szívesen látja. Ez is egy ilyen ígérete Istennek. Sokan vannak, akik félnek Istentől, vagy állandóan a lelkiismeret furdalást érzik, és nem tudják, hogy hogyan kéne Istennel jóba lenni, hogyan kéne rendezni a kapcsolatot, egyáltalán megtalálni őt. És ez egy bátorítás, ma is működő dolog, hogy Jézus Krisztuson keresztül. Ezt sokszor elmondtam már, hogy nem mi papok ragaszkodunk annyira Jézus Krisztus személyéhez. Minket ez a vád szokott érni, hogy egyébről se beszélnek a papok, mint Jézusról. Testvérek, nem mi ragaszkodunk Jézushoz, hanem Isten ragaszkodik Jézus személyéhez. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, és ő benne gyönyörködöm. És másban nem gyönyörködik, sajnos. Ő hozzá ragaszkodik Isten, és olyan sokra tartja Jézus Krisztus áldozatát, hogy ő érte, ő rávaló tekintettel, hajlandó eltekinteni sok minden kudarcunktól, vétkünktől, és hajlandó bennünket szívesen látni. Ez egy másik ígéret, hogy ha Jézuson keresztül közeledünk hozzá, akkor ő szívesen lát minket. Egy következő ígéret, amit érdemes észbe tartani a hívő népnek, és örülni azon, hogy Jézus Krisztus visszajön. Számomra ez azért nagy ígéret, mert ez azt jelenti, hogy akkor a történelem az nem szabad erők, kaotikus össze-vissza mozgása és egymásnak feszülése. És nem csupán ok-okozati összefüggések szigorú sorrendje, hanem a történelem az Jézus Krisztus munkálkodásának, Isten munkájának a színpada. És mindenféle dolgokon, mindenféle történelmi eseményeken keresztül a történelem céljához közeledik, és előrefele megy. És a célja, micsoda? Nem a vég. Mi nem a világ végét várjuk, hanem a kezdetet várjuk. Minek a kezdetét? Az új égnek és az új földnek a kezdetét. Azt mondja Isten, hogy új eget és új földet teremtek, amiben igazság lakozik. Hú, az nagyon jó lesz. Az nagyon jó lesz, amiben igazság lakozik, mert ebben nem lakozik igazság. Nem tudom, egyszer elolvasták-e úgy nagyobb hívekben a testvérek a jelenések könyvét, de megdöbbentő az, hogy a 21. részig Isten nem szólal meg. És a 21. fejezetben megszólal a királyi széken ülő, és tetszenek tudni, mit mond? Azt mondja, hogy íme mindent újjá teszek. És ez a mondat olyan hatalmas Isten szájából, ő valóban ez, ő valóban így munkálkodik, az ő lényének a lényege ez, hogy amihez hozzáér, amit ő tesz, az mind valami újjátevő, újjánteremtő munka. És ez nem csak a történelem nagy viszonylataiban, meg az üdv történet összefüggéseiben, hanem a pici életünkben is így van. Hogy amihez hozzáér, azt ő megújítja, megeleveníti. Ami halandó testünket is, a bennünk lakozó lélek által. Fantasztikus dolog, hogy nem a vég váradalmakban élünk, legalább mi keresztények ne csináljuk ezt, hanem új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik, és hiszük, hogy abban helyünk lesz. Aztán hadd mondjak még egy nagyon drága ígéretet, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogyha valaki bennem hisz, ha meghal is, él az. Egyre nem mindegy az, hogy az ember hogyan megy el egy temetésre, vagy hogyan áll meg egy sír mellett. Hogyha az embert közelről érinti a halálszele, vagy egy közeli hozzátartozója esetén, vagy saját maga járja a halálvölgyét. De nem mindegy, hogy hogy gondolkodunk. Hogy elmerjük ezt hinni, hogyha valaki hisz én bennem, a meghal is él az. Mindig Ábrahám jut itt eszembe, aki jóval húsvét előtt élt. Tessenek belegondolni abba, hogy élete vége felé közeledve 100 évesen megszületik a kisfia Izsák, és aztán egy pár év múlva azt kéri Isten, hogy áldozd föl. És el tudom képzelni, hogy ez valami észbontó dolog lehetett Ábrahám számára. Józan észre ki nem bírható. Ő ígérte. Én kivártam, ő adta. Most miért veszi vissza? Azt mondta, hogy nagy nép leszek. Hogy leszek nagy nép, ha nincs utódom? Hát ebbe bele lehet őrülni. Nem is mondja szegény Sárának. Valószínűleg nem bírná ki azt az asszonyi sírást, nem elég baja van, amit a felesége művelne ennek okán. És azt mondja róla később az új szövetség, elmondja, hogy hogy bírta ki. Úgy bírta ki, hogy úgy gondolkodott, hogy Isten a halálból is fel tudja támasztani Izsákot. Nagyon fontos, hogy hogy gondolkodunk. Hát így bírta ki, úgyhogy nem őrült bele. Azt mondta, hogy Isten nem hazudhat, bármi történhet, és Isten olyan nagy, hogy ha másképp nem, visszahozza a halálból Izsákot. Ha valaki hisz én bennem, a meghal is él. Jézus Krisztus nem az utolsó naphoz köti az életet, az örök életet, hanem azt mondja, hogy én bennem hisz, az él. A személyéhez köti, nem időpontokhoz köti. Aki hisz én bennem, az jó hajóba szállt. Az örök életnek a vizei veszik körül minden oldalról. Akkor is, hogyha ezt a karosszériáját, meg ezt a testét le kell tennie. De ez nem a befejezése a létezésének, hanem folytatása következik. Ez csak kettős pont, és aztán egy másik létformában indulunk tovább. Még kettőt szabadjon említenem. Az egyik arról szól, hogy azt mondja Isten ígéretképpen, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa azt. Ebben én azt a két szót szeretem, hogy hű és igaz. Ezt így szoktam magamnak fordítani, hogy tuti fix. Tehát ha megvalljuk, akkor ő azt megbocsássa. Ez egy nagy dolog. Tessenek elhinni azt, hogy van az életben ilyen lehetőség, hogy bocsánat, ez nagy dolog. Főleg akik házasságban élnek, és ott azért nem lehet azt mondani, hogy hát akkor nem szólunk egymáshoz, nem egyezünk ki meg, nem jól jövünket, akkor megszakítjuk a kapcsolatot. Hát ott ez nem megy. Ott nagyon lehet azt érezni, hogy mint a falat kenyér, mint a mindennapi kenyér, úgy kell a bocsánat. És hogy Isten adott egy ilyen lehetőséget ebbe a világba. Hova lennénk enélkül? Egyszer két szomszéd veszekedett, és nagyon erősen pöröltek, és az idős lelkipásztor, akiben arra járt őt, akkor bevonták a dologba, hogy most aztán tegyen igazságot, és hát ő azt mondta, ő meg ő kezdte meg mindig, meg különben is. És az én Gyula bátyám csöndesen annyit mondott, hogy hát van a világon bocsánat is. És meglepődtek, hogy hát tényleg, hát erre nem is gondoltak, hát már ki kéne próbálni, hát ha működik. Ez nagy dolog, hogy Isten adott egy ilyen lehetőséget is az életünk dolgai között, hogy próbáljuk ki. És ő is hajlandó megbocsátani, és kérném szépen azokat, akik vállalkoznak arra, hogy Isten előtt bocsánatot kérjenek, hogy utána ne hőmérőzgessék magukat, és ne kezdjék ezt újra előszedegetni, meg akkor most akkor biztos, meg honnan tudom én azt, meg rendbe lehetek, és nyugodt lehetek, hogy megbocsátott. Ő megmondta, hogy hű és igaz, hogy megbocsássa azt, és megtisztít minket minden hamisságtól. Pont. És ezen tovább törpölni, meg ezen tovább idegeskedni, életveszélyes és tilos. Nem szabad, vegyük komolyan akkor azt, amit mondott. Sokszor úgy vagyunk, hogy magunknak nem tudunk megbocsátani, Isten már rég megtette. De jó lenne erről valóban leállni, és inkább ami elmúlt, azt a hátunk mögé vetni, és aztán célegyenest előre nézni Isten elhívásának a jutalmára. És az utolsó ilyen ígéret, amit most így elém adott Isten, az az, hogy a szolgálóknak, akik már szolgálnak, és dolgoznak a tanítványjá tételben, azoknak azt ígéri Jézus Krisztus, hogy veletek leszek minden nap. Szeretném, hogyha ezt komolyan vennénk, hogy ezt az ígéretet a tanítványjá tételhez köti Jézus. Tegyetek tanítvány minden népeket, és én veletek leszek minden napon. Nem tudom, hányan vannak itt, akik a szolgáló közösséghez tartoznak, mert a református egyházhoz tartozni ma nem jelenti feltétlenül a szolgálatot is. Hogy miért fontos egy gyülekezetnek a szolgálat? Hát azt gondolom azért, mert az mutatja, hogy él. Hogyha csak a lelkész prédikál, de azon túl semmi nem működik, akkor az nem élő gyülekezet. És azért is fontos, mert hogyha nem szolgálnak a gyülekezet tagjai, tehát nincs kifelé dolguk és feladatuk, akkor egymást kezdik piszkálni. Ez teljesen emberi dolog. Ez így van más területeken is, tehát fontos, hogy el legyünk foglalva valami értelmessel. Azt mondta egy professzorom, hogy a gyülekezeteknek életműhelyeknek kellene lenniük, ahol vannak újszülöttek, lelki értelemben, a most frissen megtértek, akiket még pulyázni kell, meg tisztába kell tenni, meg etetgetni, tejnek italával itatgatni. Aztán vannak a járni tanulók, akik elelesnek, és a karjuk alá kell nyúlni, fölállítani őket. Aztán vannak, akik már iskolások, és az igében jártasságot szerzők. És vannak aztán az élet férfiúságra eljutottak, akik teherbírók, önjárók is, komolyan ott vannak a gyülekezet terheinek a hordozásában. Nagyon-nagyon fontos a szolgálat, és fontos, hogy mindenki megtalálja ebben a maga helyét. Nem csak a prédikálás szolgálat, ez lehet, hogy nagyon látványos, de tessenek elni, hogy megvan ennek is az ára. Nincsenek rangbeli különbségek a szolgálatban, ugyanolyan fontos az, hogyha valaki fölmossa a követ, meg valaki kiteszi az újságot, meg valakire az van bízva, hogy olvassa fel az igét. És egy nagyon fontosat szeretnék a testvérektől kérni, hogy ne segítsenek a lelkipásztornak. És nem kell szívességet tenni a gyülekezetnek. Szeretném, ha ezt jól értenék a testvérek. Sehol nincs az megírva, hogy segítsetek a lelkésznek örömmel. Vagy az, hogy tegyetek szívességet a gyülekezetnek örömmel. Hanem az van, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ugye érezzük a különbséget. Abból nem szokott lelki dolog kijönni, hogy besegítek, meg szívességet teszek. Az Úrnak szolgálunk, és ez az Úr és a szolgálattevő közötti intim dolog, a kettejük dolga. Mi magunk állapítsuk meg, hogy mennyi az, amit tehetünk, ha egy héten egy óra, akkor legyen egy óra. Én magam nem értek azzal egyet, hogy az egyház kizsigerelje a szolgálattevőit, mert szolgálat címén ingyen dolgoztatja őket, de azt gondolom, hogy ezt mindenkinek magának el kell dönteni, hogy én ennyit tudok ebbe beletenni. Vagy heti két órát. És azt ne a lelkésznek tegyük szívességbe, mert az nem a lelkésztől függ, hanem az tőled és az Úrtól függ a ti közös megállapodásotok, hogy én ebbe fogok dolgozni két óra hosszát hetente. Hogy megéri-e vagy nem, azt aztán mindenki állapítsa meg magának, gyakorlatból fogjuk tudni, hogy megérte-e vagy sem. Amikor a zsidók fölépítették a hatalmas salamoni templomot, és ott csüngött minden az aranytól meg az ezüsttől, és ők beletették azért a maguk gazdagságát, akkor Salamon odaállt, aki világhíres gazdag uralkodó volt, és azt mondta, hogy Uram, ez semmi. Amit a te házadba hoztunk, az az, amit a te kezedből vettünk. És a szolgálatunk is ilyen, hogy csak amit a te kezedből vettünk, azt hoztuk most neked. Az egyetlen munka a szolgálat, amiben nem lehet elfáradni. Fizikailag talán igen, de olyan fajta ajándékot kap az ember, amit semmi mással nem lehet összekeverni vagy felcserélni, és nem tudom elmondani se a testvéreknek. Csak azt fogja megtapasztalni, amit Jézus ígér, hogy én veletek leszek ott, amikor látogatni mentek, vagy vigasztaltok valakit, vagy egyedül vagy a templomban, és takarítod, vagy bármi. Ezt nem tudom elmondani. Senki nem tudja a másiknak elmondani, csak biztatni tudjuk, a megtapasztalás az már azoké lesz, akik vállalkoznak erre. Nos, sorolhatnám még, de nem teszem, mert vannak itt vendégek, akikre szeretnénk elegendő időt hagyni. Úgyhogy most imádkozzunk, és aztán hallgassuk meg őket. Édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy a te szabad és a te személyed olyan stabil, biztos alapja az életünknek, és köszönjük azt neked, hogy tudhatunk róla, hogy az egész világ sorsában is te vagy az egyetlen biztos dolog. Köszönjük, hogy te olyan bizonyosság vagy, aki jó, és jót akarsz, és tele vagy szeretettel. Köszönjük ezt neked. Szeretnénk kérni tőled, Urunk, bátorságot arra, hogy az életünk dolgaiban, meg a gyülekezetünk dolgaiban is hadd hagyatkozzunk, és hadd álljunk rá arra, amit te mondtál. Imádkozunk édesatyánk ezért a gyülekezetért, imádkozunk a gyermekekért, az ifjakért. Köszönjük azokat, akik elindultak már a szolgálatban, és szolgálnak betegek, magányosok, egyedülvalók, gyermekek, kicsinyek, édesanyák, édesapák felé. Kérünk, Urunk, hogy te töltsd meg az ő szívüket tartalommal, és könyörülj a mi gyülekezetünkön, Urunk, hogy legyen mit mondanunk, legyen mondani valónk az embereknek. Tapasztaltasd meg velünk azt, hogy te élsz, és hogy hozzá csatlakozni veled járni jó. Áld meg minket, kérünk, és légy velünk az Isten tisztelet következő részében is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a Lévai Gimnázium tanulóinak szolgálatát. Ők a 9. A-osztály és a szokásos, hagyományos adventi gyülekezet látogatásra érkeztek közénk.
Áldás békesség! Sok szeretettel üdvözlöm a gyülekezetet, a 9. A-osztály nevében Lévai Gimnáziumból jöttünk. Valóban hagyomány számunkra az, hogy minden évben meglátogatunk egy gyülekezetet, ahova valamiféle műsorral készülünk. Ez a műsor többnyire olyan versekből és olyan énekekből áll, ami éppen nekünk akkor és most fontos. Ennek a műsornak is a darabjait a gyerekek válogatták. A dalok, amiket énekelni fognak, szintén az általuk kedvenceknek vagy szeretett daloknak a sorát gyarapítja. Tanárúrral, hittanórán sokat szokták énekelni. Örülünk, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy itt lehetünk, és remélem, hogy ez az alkalom is annak a szolgálatnak a része, hogy szolgálhatunk az Úrnak.
Utcákon, téren rohanó embersereg, a boltokban nyomasztó, fullasztó tömeg, készülődés, sietség, civódás, lárma, imégyen készülnek a születésnapjára. Egymást tiporják, szidják egyre sorra, úgy tesznek, mintha nem is advent volna. Ki tud szebbet adni? Persze minél többet. Kapzsiságuk meghódít hegyet és völgyet.
Gazdagnak ennyi jut, de elszáll, mint a füst. Legyen az akármi, pénz, ház, arany, ezüst, vakszegény. Nem látja azért az ünnepet, örüld, újjong, közben hamuban ténfereg. Látva, nem csak nézve, az élet színpadán. Sírva rogyna térdre karácsony hallatán. Szegény testvéreim, látva örüljetek, a mi Jézusunk, ő, ki ma megszületett.
De vannak ajándékok, amik nem kerülnek pénzbe. Egy jó szót szólni,
egy beteget felvirítani.
Kedvesnek lenni. Nem tenni szóvá, ha a másik hibázott.
Nem fogni fel elutasításként, ha háttérbe szorultunk.
Nem megsértődni egy félre sikerült szó miatt.
Gyakran mondani köszönöm.
Bizalmat adni a bizalmat.
Őszintén mosolyt adni.
Egy szépen szó szólni a megfelelő időben.
Örülni a holnapi napnak.
Becsülettel beismerni az elkövetett helytelenséget.
Elismerni mások ügyességét, és mindenben szeretettel lenni.
Azt mondtam egy angyalnak, aki az év kapujánál fogadott. Adj nekem egy lámpást, hogy biztos léptekkel mehessek szembe a bizonytalansággal. Ő így válaszolt. Indulj csak a sötétbe, és tedd kezed Isten kezébe. Ez jobb, mint egy lámpás, és biztosabb, mint egy ismert út.
Advent kegyelem, vékem jóvá tehetem. Minden advent vigalom, Isten Úr a viharom. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz saját magadon. Minden advent ítélet, így kellene, s így élek. Minden advent remegés, Isten felé epedés. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is.
Az ember gyakran változik, néha égbe száll és álmodik, másszor porban csúszik, alig jár, és minden fáj. Jól csak az Isten látja őt, ki kézben tartja az időt, múltat, jelent és jövőt együtt lát.
Emlékszem, rég volt. A bezárt ajtót hosszú estéken remegve lestem, vártam nyílását azon a sok-sok felejthetetlen, szép gyermekkori karácsonyestem. Kipirult arccal, dobogó szívvel úgy vártam, mikor fordul az árja. Mikor tárul fel, mikor ragyog fel a titkok fája. Ó, hogy csábított mindenki sárga. Rég volt. Azóta évek repültek, és messziről int már az öregség. És azt veszem észre, felnőtt, vény gyerek. Ez már nem emlék, a karácsonyi ajtót lesem még.
Ó, de már többet tudok azóta. Gazdagabb titkok hívnak és várnak. Ragyogó minden karácsony felnál, mit a szem nem láthat országában a dicső királynak. Tudom, az ajtó egyszer kitárul. Sühetnek gondok vagy szenvedések. Ez ad most nékem derűt, nyugalmat. Hogy ott az élet, az ajtó magadt, s már a küszöbén élek.
Az utolsó életüket mielőtt elénekelni szeretnénk a Léva József Református Gimnázium vezetése, és minden tanára diákja nevében áldott ünnepi készülődés, és magára ünnepet kívánni a testvéreknek. Az utolsó énekünk is a fényről szól, megújtjuk az adventi gyertyánkat, és közeledik karácsony fénye Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Az utolsó énekünk is erről beszél, a sötétség szűrik már, és eljön az igazság.